Sziasztok, ez itt a Zsófilter, a Partizán Feminista podcastja. Én Balogh Zsófi vagyok, a mai adásban Garamvölgyi Flóra külpolitikai újságíróval beszélgetünk a nők helyéről az új konzervatív világrendben. Flóra a The Guardian munkatársa, szakterülete az Egyesült Államok és Közép-Kelet-Európa kapcsolata, illetve a nemzetközi szélsőjobb. 10 éve dolgozik újságíróként, 2019-ig magyarul, azóta pedig főként angolul ír, illetve 2019 óta az Egyesült Államokban él. Flóra tavaly nyáron már volt itt a Zsófilterben, akkor a Tradwife trendről beszélgettünk, ajánlom az adást a figyelmetekbe, ha még nem hallgattátok. Kövessétek be a Partizán és a Partizán Podcast csatornákat a YouTube-on és a podcast applikációkon, és ha lehetőségetek van rá, támogassátok a munkánkat. Egyszeri vagy rendszeres felajánlások mellett május 20-ig a személyi jövedelemadótok 1%-át is fel tudjátok ajánlani nekünk. Ezekről a lehetőségekről minden további információt megtaláltok a leírásban. Köszi, hogy itt vagytok, kezdünk! Szia, Flóra!
Szia, Zsófi, köszönöm megint a meghívást.
Köszi, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy bejelentkeztél, mert hogy az történt, hogy rám írtál, hogy van egy jó témád, és én meg ráharaptam, és mindjárt kibontjuk ezt a témát, de még egy picit arról szeretnék a bevezetőben beszélni, hogy úgy érzékeltük szerintem sokan az elmúlt hónapokban, egyrészt az amerikai politikai fejleményeken keresztül, illetve a magyar politikai fejleményeken keresztül is, hogy gyakorlatilag egy ilyen kendőzetlen hímsovinizmus korában élünk, legalábbis, hogyha a politikusokat, a hatalmat, a hatalom szereplőit követjük, figyeljük, és én személyesen az elmúlt hónapokban, különösen Trump beiktatása után, hát elég nagy aggodalommal és megrendüléssel figyeltem, hogy mi zajlik Amerikában. És ezzel párhuzamosan nyilván az Orbán rendszert figyelve, akik szintén elég durván csavarják fel a különböző hímsovinista retorikát, és az egyéb ilyen autoriter vonalat, hát nagyon aggasztó az, hogy mennyire elszabadultak a dolgok, különösen női szempontból, nőjogi szempontból, és hogy mennyire nincs tere mondjuk annak, hogy egyébként a nőknek hol van mindebben a helye, és hol lesz, és hol lehet, és ezért vagy itt. Úgyhogy amikor rám írtál, akkor pont ebben a gondolatmenetben voltam, meg ebben az aggodalomban, hogy Jézusom, mi zajlik. És az az első kérdésem, hogy te hogy élt ezt meg ott Amerikában figyelve, a munkádon keresztül, vagy a személyes életeden keresztül, hogy zajlik ott ez most?
Ez egy, szerintem egy kiváló kérdés, és nagyon örülök neki, hogy erről beszélgetünk, mert úgy érzem, hogy erről még itthon kevés szó esett, és nagyon jó lenne, hogyha elindulna erről egy párbeszéd, kifejezetten a nőjogi szempontból. Azt szerintem elmondható, hogy egy új világrend van kialakulóban most, nem csak ilyen aspektusból, hanem minden más szempontból is. És ez annak köszönhető, hogy ugye Amerika, mint a világ legnagyobb gazdasági nagyhatalma, egy olyan vezetőt választott, aki legitimizálja azt a fajta beszédmódot és hozzáállást és kommunikációt, ami eddig nem feltétlenül volt tolerált, vagy nem feltétlenül volt ünnepelt, akkor így mondom. Tehát azzal, hogy akár Orbán Viktor, akár Trump kommunikál egy-egy ügyről, azzal úgymond legitimizálja azok számára is, akik nincsenek ilyen magas pozícióban, tehát mondjuk egy podcastot, egy tévéműsort, vagy blogot, bármi ilyesmit vezetnek, ők is bátrabban mernek akár hímsovinisztában beszélni, hogyha ugye olyan kormány van abban az adott országban, akár politikai szempontból ugye ezzel a témával kifejezetten ugye foglalkozom a szélső jobbal, tehát olyan mondatokat jobban megmennek engedni maguknak emberek nyilvánosan, hogyha a kormány is hasonló módon kommunikál, mint hogyha esetleg egy olyan kormány lenne, aki kifejezetten elítéli vagy aggodalommal figyeli az ilyenfajta beszédmódot.
És mondhatnánk erre, hogy hát Trump nem először van hatalmon, tehát hogy ezt már azért ismerjük legalábbis tőle korábbról, viszont azért szerintem érdemes lenne kicsit körüljárni a különbségeket az első és a második Trump kormányzat között, mert azt láttam, hogy te is foglalkoztál ezzel cikkekben, illetve azt is esetleg ide fűzhetjük, hogy egyébként Trump és Orbán mennyire hype-olja egymást, tehát hogy a republikánus pártnak legalábbis ez a maga vonulata, meg Trump mennyire felnéz, és példaként követi Orbánnak például a családpolitikájától kezdve az antivók és stb. Megmondásait és irányelveit. Ezzel kapcsolatban mit mondanál, hogy mit érdemes látni itt a második Trump kormányzás idején? Mi az, ami változott az elsőhöz képest?
Szerintem az első és legfontosabb különbség az az, hogy milyen emberek vannak Trump körül, hogyan rakta össze ezt a mostani kormányát. Ebben természetesen rengeteg tanácsadó segítette őt, és nem lehet elmenni ebben a témában anélkül, hogy megemlítenénk ugye a Project 2025-ot, a Project 2025-öt, amit ugye a Heritage Foundation nevű alapítvány rakott össze. Ez alapvetően ugye egy ilyen régenista megközelítésből az elnöknek egy ilyen iránymutatás, vagy egy ilyen lépésről lépésre felépített terv, hogy hogyan kezdje el az adminisztrációt ugye átvenni, arról szól. Gyakorlatilag minden területre kiterjed, vannak benne családpolitikára, reproduktív jogokra vonatkozó iránymutatások is. Eddig úgy látjuk, hogy Trump azért nagyjából követi ezt az iránymutatást, és ami érdekes szerintem az az, hogy ugye rengeteget beszéltünk ugye az Orbán és a Trump közötti párhuzamokról, én kifejezetten az elmúlt hat évben ezzel foglalkoztam, és valóban vannak párhuzamok, van tanácsadás is, magyar részről volt tanácsadás, ugye a Trump kampányban egy minimális szinten. Egy picit szerintem itthon ez fel van fújva ennek a jelentősége, tehát nem arról van szó, hogy Orbán az egyetlen minta, amit most Amerika követne, vagy nem Magyarország az egyetlen minta. Alapvetően a régi idők Amerikájából is inspirálódik, ugye, ahogy mondtam, ugye a régen kormányból is ez a terv, illetve azért a magyar rendszer sem teljesen egyedülálló, itt is vannak különböző lépések, törvénykezések, ami mondjuk meg orosz mintára készült, tehát országok egymást másolják, tehát ez egy ilyen körbe-körbe másolás gyakorlatilag, ami történik, és igen, jöttek ide amerikai szenátorok, képviselők, ilyen policy-val foglalkozó szakemberek, akik megfigyelték a magyar rendszert, kifejezetten a bevándorláspolitika és a családpolitika szimpatikus volt nekik, amikor leültem velük beszélni ezt a kettőt, emelték ki főként, illetve ahogy a médiához áll hozzá a magyar a kormány, de azért azt nem mondhatjuk, hogy esetleg egy-egybe lemásolnák, amik itt mennek, hiszen akkor a republikánus szavazók nagyon mérgesek lennének. Most gondolok itt nyilván az abortuszra, a fegyvertartási jogokra, az egészségügyre, teljesen más rendszerünk van, úgyhogy azért ezt elmondhatjuk. De a kommunikációs stílusban látunk hasonlóságokat, és rengeteg ilyen jelmondatba, kifejezésbe, amit egymásról másolnak. Orbánnál is látunk olyat, amikor a Trump kifejezéseit használja, még csak le sem fordítva, tehát a fake news médiától kezdve ugye minden más is. Van egy ilyen együttműködés, van egy kapcsolat, de azért nem kell akkora jelentőséget tulajdonítani neki szerintem, mint amekkorát sokszor azért itthon szoktak.
Igen, nyilván nem kell ahhoz Magyarországra nézni a republikánusoknak, hogy kitalálják, hogy a nőket szüleszteni kell, meg hogy milyen családpolitika kell ahhoz, hogy ezt az úgynevezett ilyen natalista vagy pronatalista elvet tolják. És akkor a családpolitika vonalán tovább menve egy kicsit foglalkozhatnánk azzal, hogy tulajdonképpen mi van emögött, vagy milyen módokon próbálja a natalista politikát vagy irányt alátámasztani a hatalom, és mit vár el a nőktől, milyen helyzetbe rakja a nőket, milyen szerepet közvetít nekik üzenetekkel, És akkor egy pár idézetet gyűjtöttem a Trump kormányzatból. Nemrég azt mondta, hogy ő lesz a fertilization president, magyarul a termékenységi elnök. És J.D. Vance pedig azt mondta, hogy több csecsemőt akar az Egyesült Államokban. Elon Musk azt mondta, hogy a legnagyobb veszélyt a civilizációra az összeomló születési arányszám jelenti. És akkor idehozom még Orbánt is, csak hogy megspékeljük egy ilyen Orbán idézettel, hogy ha van gyerek, van jövő. Mit gondolsz, mennyire valós félelem az mondjuk Amerikában, hogy itt tényleg nők valódi életében megjelenik ez, hogy ők konzervatív, hagyományos szerepekbe kényszerülnek?
Azt látjuk az elmúlt hónapokban, hogy ilyen nagyon rapid tempóban hoz a mostani adminisztráció döntéseket, különböző törvény módosításokat, vagy ilyen rendelkezéseket, inkább az a jobb kifejezés. Tehát én most nem fogom tudni megjósolni neked azt sem, hogy holnap Amerikában milyen döntéseket hoznak, mert a kiszámíthatatlanság szerintem az a legjobb kifejezés, ami erre a mostani helyzetre jellemző, nem csak családpolitika, meg abortusz, meg ilyen kérdésekben, hanem a gazdasági kérdésekben is, tehát ahogyan láttuk ugye az ilyen tarifákat, meg egyéb kérdéseket. Itt ülve, attól függetlenül, hogy minden egyes nap ezzel a témával foglalkozom, nem fogom tudni neked megmondani, hogy mi várható, de azt látom, hogy elindult egy olyan ideológiai irányzat, ugye, ahogyan te is idézted Trumpot, J.D. Vance-t, ami ugye itthon már évek óta jelen van, ahol kifejezetten búzdítják arra a nőket, hogy szüljenek. Erre egy tervet szeretne kidolgozni az amerikai kormány, erről most volt a New York Times-on egy elég hosszú cikk, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani, mert ugye itthon ez azért működik, mert van egy olyan szociális rendszer, meg egy olyan családtámogatási rendszer, hogy ugye a családok kapnak hitelt, vagy valamilyen pénzösszeget, kapnak hozzá bizonyos segítséget, hogyha gyermekeket szeretnének vállalni. Ez azért Amerikában még nem annyira van jelen ez a támogatási rendszer. Nyilván lehet kritizálni, szétszedni, elemezni, dicsérni bármit a magyar rendszerről. Ezt én most nem akarom megtenni, mert az nagyon hosszú podcast lenne, de hogy van erre igény Amerikában is. És azt szerintem nagyon fontos elmondani, hogy van azért egy ilyen elmélet, ami ezekben a szélsőjobbos körökben nagyon népszerű, most már évek óta, itthon is, tehát Orbán Viktor beszédében is megjelent ez az elmélet, illetve kint is. Ez a nagy népességcsere elmélet, hogyha magyarra lefordítom, ami ugye azt mondja, hogy nem azzal kell növelni ugye egy ország népességét, hogy bevándorlók jönnek, tehát a bevándorlók nem kellenek. Itt kifejezetten vannak ilyen rasszista, xenofób elemek ugye ebben az elméletben, hogy milyen bőrszínű embereknek kellene szerintük több gyermeket vállalnia, mert ez szerint az összeesküvés elmélet szerint az történik, hogy bizonyos ilyen erők, amik nem mindig vannak megnevezve, de nyilván ide beszokták vonni a sorosozást meg az egyéb dolgokat is, arra törekednek, hogy bevándorlókkal cseréljék le a bizonyos országoknak a népességét, és hogy gyakorlatilag eltűnjön az a nemzet. Tehát itt ez egy ilyen félelem is jelen van, hogy ennek a nemzetnek az identitása, kultúrája, stb. Eltűnik, hogyha nem születik elég, és ide be lehet helyettesíteni ugye az országnak a nevét, vagy a nemzetnek a nevét, hogy nem tudom, magyar gyerek, vagy amerikai gyerek, vagy stb. És hogy akkor x év múlva az ország úgy fog kinézni, hogy már csak a bevándorló kultúrája fog uralkodni. Ez nyilvánvalóan egy összeesküvés elmélet, nincs erre való törekvés sehol. Egyszerűen arról van szó, hogy ez a történelem folyamán folyamatosan jelen volt, hogy az emberek vándoroltak egyik területről a másikra, keveredtek, ez egy teljesen természetes és normális folyamat, és emögé született egy ilyen összeesküvés elmélet, ami egy ideig csak ilyen teljesen elborult ilyen fórumokon terjedt az interneten, meg ilyen szélsőjobbos könyvekben lehetett erről olvasni. Ugye van is egy ilyen könyv, ami kifejezetten erről szól, és ez a címe, tehát hogy innen ered ez az elmélet, de most már kormányzati narratívában, tehát Orbán Viktor beszédeibe is megjelent szó szerint ez az elmélet, illetve az amerikai jobb oldalon is gyakran idézik ezt. Tehát emögött van egy ilyen is, arról is lehet természetesen beszélni, hogy fogy-e a magyar népességnek a száma.
Pont ma jelent meg, bocsa, hvg.hu-n a magyarok termékenysége másfél évtizedes mélypontra 1,3 alá zuhant, és ez egyébként biztos, hogy táplálja, vagy hát tudjuk, hogy táplálja ezeket a retorikákat, hogy úristen, fogyunk, el fogunk fogyni, ez a fajta félelemkeltés, hogy mi lesz itt, ha nem lesz elég magyar. És nyilván van annak legitim kockázata, hogyha nem tudja eltartani az öregedő népességet az adott nemzet, tehát hogy ezt hogy oldjuk meg, hogy majd, hogyha nem születik egy elég gyerek, és öregedik a társadalom, és lalala. Szóval, hogy ezek legitim ilyen közgazdasági kérdések, de hogy tulajdonképpen a hatalom nem ott keresi a megoldást, hogy akkor jó, találjuk ki, hogy szociálpolitikával a társadalmi háló erősítésével, vagy szociális háló erősítésével, a szolgáltatások erősítésével, univerzális támogatásokkal hogy lehet mondjuk jobbá tenni, vagy a jólétet erősíteni, meg egyébként nem mellesleg a szülési vagy gyerekvállalási kedvet is, hanem áttoljuk az egészet a nőkre, ezt az egész félelem cunamit is. Például Orbánnak egy idézetét hoztam ide, hogy fantasztikus az a teljesítmény, amit a magyar édesanyák nap mint nap letesznek az asztalra. Magyarországon valójában a nők tartják össze a családokat, és azt is mondja, munkába járnak, karriert építenek, állják a sarat a versenyben, mindenki ügyes bajos dolgát észben tartják, és adnak a világnak valamit, amire ma a legnagyobb szüksége van, ez pedig a feltétlen szeretet. Na most itt rengeteg minden van ebben az egyetlen bekezdésben. Szinte már egy ilyen feminista vonulata is van, hogy ő értékeli azt, hogy a nők egyébként a munkaerőpiacon is mennyire jól helytelnek, de nyilván tréfásan értem. Tulajdonképpen azt mondja a nőknek, hogy nektek az a feladatotok, hogy mindent feltétel nélkül szépen végezzetek el, a gyerekvállalástól kezdve szeretettel természetesen, és tartsátok egyben a családot, és minden a nyakatokon van, és volt, és lesz. És ez így van rendjén, és egyébként örüljetek neki. Ez a demográfiai csúcson hangzott el 2023-ban, de hát nyilván ismerjük ezt a retorikát. És akkor beszélhetünk egy kicsit arról, hogy mi ez a konzervatív nőkép, amit közvetít a jobb oldal. Amerikában, Magyarországon, amivel gondolod, hogy inkább foglalkoznál?
Jó, ez szerintem itt akkor egy definíciót esetleg a hallgatók számára érdemes tisztázni, hogy mi is ez a natalizmus, hogy ez egy politikai ideológia, ami az emberi szaporodást támogatja, és ez úgy véli, hogy a nőknek a legfőbb szerepe az, hogy gyermekeket szüljenek, és ezzel növeljék az adott országnak a natív lakosságának az arányát. Ez mindkét országban, illetve nem csak ezekben az országban, több országban is jelen van ez az irányzat. Orbán Viktor abszolút egy ilyen korai élharcosa ennek, és mondom még egyszer, egyébként ez egy legitim diskurzus kell, hogy legyen. Természetesen, hogyha fogy a népesség, miért fogy, mik ennek az okai, mire van szüksége a nőknek, ők szeretnének-e gyereket szülni, ők szeretnének-e gyereket szülni, illetve, hogy ha igen, akkor mire van nekik ehhez szükségük. Tehát ezekről kell, érdemes, fontos beszélgetni. Az, hogy hogyan beszélünk erről, az szerintem inkább ennek a műsornak a témája, meg ahol inkább a problémát látom. Tehát, ahogy mondtam, mindkét országban jelen van ez az irányzat, ami szerintem érdekes, ugye, ahogy említettük, hogy itthon azért van már arra törekvés, és vannak konkrét törvények és különböző lépések, amiket ez a kormány tett azért, hogy esetleg kapjanak a családok vagy a nők segítséget. Amerikában viszont az a furcsa helyzet áll fenn, hogy ezt a szociális rendszert, hogy ki legyen építve, ezt alapvetően az elmúlt több évtizedben, inkább például Bernie Sanders volt ennek az élharcosa, és ő mondta azt, hogy ezekre szükség van, nem azért, hogy a nők többet szüljenek, hanem amúgy is. És most látunk a jobb oldalon egy néhány éve arra fele egy törekvést, hogy akkor kifejezetten ezért a célért, de hogy legyen egy ilyen segítő rendszer, csak még ugye ez nincsen 100%-osan kidolgozva. Tehát ebben az univerzumban, ahogy mondtam is, ebben az új konzervatív univerzumban a nőnek a legfőbb szerepe, és ugye a szerintük ideálisan ugye a helye egy ilyen anya szerepben lenne, a családban kifejezetten abban a formában, ugye, hogy minél több gyermeket szüljön. A klasszikus konzervatív irányzatban ez egy ilyen családi körben történik ugye meg, ahol apa, anya, gyerekek.
Nukleáris család.
Nukleáris család, együtt ülnek, ahogyan ugye akkor megint vissza a magyar példához, Orbán Viktor is beszélt, ülnek a konyhában, kitöltik a kérdőívet, meg nem tudom, és akkor boldogan együtt élnek. Amerikában, illetve szerintem most már a világon máshol is, viszont most felbukkant ez az új irányzat, ahol erre már nem feltétlenül van szükség, hogy ez a család együtt legyen. A legfőbb cél ugye, hogy a nő minél többet szüljön, de ehhez ugye már nincs szükség gyűrűre, meg ásókapa nagyharangra. Alapvetően amennyiben ezt ugye a férfi financiálisan tudja támogatni, ugye az Elon Musk példájából is látjuk, akkor ez úgy is működik ebben az elképzelésben, hogy az anya egyedül neveli fel ezt a gyereket, és akkor egy férfinak több nőtől is születik gyermeke, nem feltétlen van jelen akkor ez a férfi a család életében, nem feltétlenül van jelen apaként, és azt látom, hogy egy bizonyos része a konzervatív szavazóknak, és kiemelném, hogy ez nem az egészen, mert rengeteg kritikát kap ez, hogyha valaki követi az ilyen republikánus fórumokat, Redditen vagy bárhol, akkor kap azért ezt kritikát, de hogy van egy része, aki ezt elfogadja, és rendben van azzal, hogy több édesanyától születik minél több gyereke egy apának, és ez ugye kifejezetten támogatott, mert hát ugye a célt eléri, hogy több amerikai, vagy magyar, vagy bármilyen gyerek születik.
Elon Musknál elidőzve egy pillanatra, az azért egészen bizarr, az egész csávó bizarr, de hogy az ezzel kapcsolatos nőkhöz és gyerekekhez való hozzáállása, tehát ugye a negyedik nőtől van most már a 14. gyereke, ha amiről tud, vagy tudunk, vagy szóval egészen fura, amit például az egyik nőtől hallani, aki szült neki legutóbb gyereket, ő azt vallotta, hogy azt mondta neki Elon Musk, hogy császármetszéssel szüljön, mert az agynak rossz a természetes szülés, vagy az agyi fejlődésnek káros lehet. És aztán egy másik sztori, hogy ő egyébként hány milliárd dollárt dob a nők felé, hogy egyrészt egyébként, hogy elhallgattassa őket, tehát hogy ez a nő például arról is beszámolt, hogy nem tudom, mekkora összeget ajánlott azért, hogy aláírja, hogy ő nem fogja nyilvánosságra hozni, hogy ki a gyerek apja. Stb. Mindegy, ez egy sztori, aminek utána lehet olvasni, de hogy ez is egy elég elképesztő dolog, hogy milyen módon beszél a nőkről mondjuk Elon Musk, vagy egyébként a többi szereplője is ezeknek a techmilliómos ilyen közegeknek, meg akiket tényleg látunk, hogy igazi hatalommal bírnak social media felületek felett, vagy akár a kormányzatban Amerikában. Úgyhogy ez egészen érdekes, amit mondasz, hogy van ez az új konzervatív vonal, ami el tudom képzelni, hogy azért okoz hullámokat mondjuk a republikánusok között, mert azért ők eléggé rá vannak feszülve a házasságra, meg a házasságon belüli szexre, meg ezekre. És nyilván arra is, hogy ne váljanak el a házasok, stb., tehát hogy ne legyen az, amit mondjuk Elon Musk csinál. Hát aztán elég Trumpra is nézni, hogy azért ő is csak lehetett másodszor is elnök, mint republikánus, tehát hogy érdekes módon nála sem merül fel annyira nagyon erősen az a kritika, hogy ő mondjuk milyen nőktől és hány nőtől és egyébként milyen botrányokkal és egyebekkel viseltetik. És egyébként arról is beszélhetnénk, hogy a vizuális megjelenítése ennek az egész konzervatív vagy új konzervatív nőnek hogy néz ki, és nagyon érdekel, hogy ezzel kapcsolatban milyen gondolataid vannak, mert hát ahogy mutattad nekem, én tényleg nem volt erről fogalmam, a TikTokon is terjednek a kifigurázásai a Republican makeup, tehát a republikánus smink jelenségének, tehát akkor itt át is adom
egy mondat még az előző gondolathoz, amit mondtál, mert szerintem nagyon érdekes dolgokat emeltél ki, hogy ugye az Elon Musk, és ugye itt az Ashley Sandler nevű influencerről van szó, drámájában ugye arról van szó, hogy itt van ez a 20 éves lány, aki egy konzervatív influencer, tehát ideológiailag ő megtette a megfelelő lépéseket ugye ebben a rendszerben, ebben a konzervatív univerzumban, akkor ezt hívjuk így. Tehát ő beleilleszkedik ebbe, abszolút, és azt a részét is megtette a követelménynek, hogy szült egy gyermeket, ugye az Elon Musknak több gyerek születik, több amerikai gyerek születik, és mégis, hogyha megnézzük azt, hogy ő mit kap ebből az egészből vissza, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag úgy arányaiban véve semmit, mert nyilván, ugye, ahogy tudjuk, kap gyerektartás, meg egy kis lakást, meg ilyeneket, de hogy alapvetően ő azt a társadalmi megbecsültséget, azt örökre elveszti ezáltal. És a konzervatív körökön belül is. Tehát a nő ebben a rendszerben nem igazán tud nyerni, és gyakorlatilag egy ilyen eszköz ebben az univerzumban, ugye ahhoz csak, hogy több gyerek szülessen. De hogy itt az Elon Musk, ugye a főszereplő ebben a sztoriban, és ezek a nők lényegtelenek, és nem fogják azt visszakapni, amiért ők belementek ebbe a játékba. Most mindegy az, hogy érzelmileg, hogy most nem tudom, ő egy partnert szeretett volna, nem kap ugye édesapát a gyermeke mellé, és gyakorlatilag élete végéig ez a bélyeg rajta marad ennek a drámának a bélyege, mert ugye ez most Twitteren bontakozik ki, és azt látjuk, hogy a konzervatív közösségtől kifejezetten ez a fiatal lány kap kritikát, hogy ugye ilyen aranyásúnak nevezik, hogy ezt ugye csak a pénzért csinálta, meg hogy csak a akármiért is csinálta, tehát nem tud sajnos nyerni a nő ebben a konzervatív világban, még akkor is, hogyha ideológiailag elköteleződött mellette.
És szegény pont azon a platformon próbál az igazáért harcolni, meg elmondani az ő oldalát a történetének, amit birtokol ez az ember. Szóval szerintem a hatalmi különbségeknek a mértéke az elképzelhetetlen. Tehát itt most már nem arról beszélünk, hogy egy főnök meg egy beosztott, meg hogy egy, mit tudom én, egy Bill Clinton meg egy Monica Lewinsky, az is nagyon durva hatalmi különbség, de hogy annak így nem tudom hányszorosa, vagy milyen szintű kicsavarodása van itt már, hogy az Elon Musk a világ leggazdagabb embere. És egyébként az amerikai kormányzatnak egy ilyen jelenlegi, nem tudom, rángatója, vezetője, szóval valami elképesztően durva hatalommal és pénzzel rendelkezik a nőhöz képest.
Igen, és akkor, hogyha már a Twittert említetted, akkor szerintem a legjobban szemlélteti ezt a példát az eset, amikor a Grimes, egy másik hölgy, akitől Elon Musknak több gyereke is született, Twitteren próbálta elérni az Elon Muskot, mert hogy olyan szinten beteg volt a gyermekük, hogy valamilyen nagyon sürgős orvosi ellátásra lett szüksége. És ugye Amerikában, amikor ilyen műtétről, meg ilyenekről van szó, akkor az a törvény, hogy mind a két szülőnek ugye bele kell egyeznie, tehát nem elég az, hogy csak az anyuka egyezik bele. És mivel műtétről volt szó, és az Elon Muskot nem tudta elérni ugye az anyuka, ezért kétségbeesésében már Twitteren írt neki, hogy iszonyatosan nagy a baj, és hát ilyen életmentő beavatkozásra van gyakorlatilag szükség, és hogy kérlek jelentkezz, és a Twitter ugye moderálta ezt az üzenetet, tehát idő után ugye gyakorlatilag nem lehetett már látni. Jézusom. Tehát az elnémítás a gyakorlatilag olyan szinten megjelenik ebben a virtuális térben, tehát hogy hangja sincs már a nőnek, tehát hiába tette meg a lépéseket, hiába volt a partnere, hiába állt ki mellette, nyilvánosan dicsérte az egekbe Elon Muskot, hogy ő a legjobb gamer, meg nem tudom mi, szült neki több gyereket, tehát megtette a szükséges lépéseket, amiket ez a rendszer elvár tőle, csak vesztesként tud a végén kikerülni, akinek a hangját is elnémítják a végén.
Ez azért egy elég érzékletes leképeződése ennek a típusú ilyen szülesztési propagandának, amit kormány szinten, meg hatalmi szinten nyomnak ezek az államok, hogy pontosan odáig érdekes a gyerekvállalás, meg a több gyerek születése, amíg ezek a termékenységi arányszámot növelik, és azt, hogy most hány fehér emberrel, meg magyar emberrel, meg stb. Van több. De egyébként, hogy ezekről a nőkről ki gondoskodik, hogy vannak támogatva, ezekről a gyerekekről ki gondoskodik, hogy vannak támogatva, az mindig egy másodlagos kérdés maradt. Tehát nem arról szólnak ezek a retorikák, hogy azért akarjuk támogatni ezeket a gyerekvállalásokat, meg gyerekek születését, hogy aztán egy jóléti társadalomban jól éljünk együtt benne, és együtt a gyerekek és a nők és a mindenki, hanem hogy legyen több. És onnantól kezdve, hogy ez a nő egyedül marad azzal a gyerekkel, le van szarva. Államilag is le van szarva sok szempontból, meg egyébként így személyes szinten is, mondjuk, hogyha egy ilyen hatalmi pozícióban lévő emberről van szó, mint Elon Musk, vagy Trump, vagy stb. Ez egészen elképesztő. De és nyugodtan kapcsolódj ehhez is, de aztán visszakanyarodhatunk a vizuális reprezentációhoz.
Jó, beszéljünk a vizualitásra, mert szerintem nagyon érdekes dolog, de előtte egy ilyen disclaimert nyomnék azért, hogy tehát most külsőségekről fogunk beszélni, sminkről, ruházatról, plasztikai sebészetről, ilyenekről, és ezt kifejezetten szeretném kiemelni, és nyilván a nevedben nem fogok beszélni, szóval majd mondd, hogy egyetértesz ezzel, de én abszolút nem egy olyan álláspontban nyilatkozok erre, hogy én bárkinek a külsejét kritizáljam, szerintem minden nőnek joga van azt csinálnia a testével minden szinten, amit csak szeretne, úgy kinézni, és ha jól érzi úgy magát, akkor egészségére, és én örülök a legjobban. Tehát ezek abszolút nem kritikák, vagy kigúnyolások, vagy hogy mondjam, egy ilyen lenéző álláspont. Ez csak egy nagyon izgalmas téma számomra, és mindjárt majd elmondom, hogy miért, és szerintem beszéljünk erről, mert ez itthon is megjelenik, kint is megjelenik, és máshol is jelen van, és szerintem indítsunk el erről egy pár beszédet. A tradicionális nemi szerepek, ugye a klasszikus konzervatív ideológiában természetesnek vannak beállítva, tehát a nő valamilyen, és a férfi valamilyen. Ettől nincs eltérés, és így születünk, és ha valaki ettől eltér, az fura. Tehát, hogy ez úgy néz ki, hogy ugye a nők szemérmesek, lágyak, gyengédek, gondoskodóak, háziasok ebben a világban. Ezzel együtt jár egy ilyen összeszedett, elegáns öltözék, ami nem mutat túl sok bőrfelületet, nem kihívó, tehát a szexuális jegyeket nem látjuk ebben a ruházatban. Szemérmes. A nő udvarias, nem túl magabiztos, nem öntudatos, kedves, és egy ilyen erkölcsi iránymutató szerepet tart be gyakorlatilag a családban. Ő a család szíve, a támogató, az otthonteremtő, feleség, az anya saját szükségleteit, azt másodlagosnak tartja, a család szükségletei az elsők. Lehet neki karrierje, hobbija, ilyenek, most már, ugye még, hogyha visszanyúlunk, akkor még azt se lehetett neki, hogyha nagyon sok évvel ezelőttig visszanyúlunk, de most már lehet neki ez megengedett. Ezeket csinálhatja, hogyha elvégzi a családban betöltött szerepét. Ezek a gondolatok a keresztény kultúrából erednek, tehát bibliai eredetű az ötlet, oda nyúlik ugye mindig vissza a konzervativizmus, ahol nem csak a nőknek, de a férfiaknak is Isten határozza meg a szerepét. Tehát arra lehet hivatkozni, hogy Isten így teremtett minket, ez a mi dolgunk, ezért nem lehet ettől eltérni, mert egy ilyen felettes erő mondta meg, hogy ez így helyes. Ugye erre hivatkozik mindig a konzervativizmus. Keresztény kultúrában az egy általában alárendelt szerepe van a nőknek. A férfi ugye a család feje, a döntéshozó, és ezt a biológiájából adódóan kapta ezt a szerepet. Tehát ez nagyon izgalmas szerintem a konzervativizmusban, hogy minden úgy van beállítva, hogy természetes és logikus. Ezért, amikor érvelnek emellett, ezt az irányvonalat képviselik, hogy hát aki máshogy gondolja, hát ez teljesen hülye, mert hát ez teljesen érthető és logikus, hogy ezek a szerepek így vannak leosztva. Na most ehhez képest a mostani új konzervatív világban, és nem csak Amerikában, a magyar konzervatív influencerek között is megfigyelhetők ezek a vizuális jegyek. Most már megjelent egy olyan konzervatív nő képe, ahol a tradicionális nemi jegyek túl vannak hangsúlyozva. Mit értek ez alatt? Kifejezetten hosszú haja van mindenkinek, nem is látok erre kivételt, hiszen itt a rövid haj az férfiasnak számít. Talán az amerikai politikából, ha nagyon kéne valakit mondanom, de neki sincsen rövid haja, hanem váligírű, az a J.D. Vance-nek a felesége, ő nem ezt a vonalat képviseli, és kíváncsian figyelem, hogy neki esetleg lesz-e valamilyen átalakulása ebben az irányban. Na de visszatérve ugye ehhez az új konzervatív, nem tudom, Fox News bemondónő republikánus politikus kinézethez, ugye hosszú haj, önbarnító, ami kifejezetten több árnyalattal is sötétebb, mint a természetes bőrszín, erős smink, tehát nem egy jól eldolgozott, finom, természetes kis, nem tudom, krémpirosító meg egy szájfény, hanem kifejezetten erős smink, ami hangsúlyozza a nagy szemet, a nagy szájat, az arccsontot, az egyéb nemi jegyeket, amik a nőies, a konzervatív világban nőiesként meghatározott jegyekhez társíthatók, és az nagyon észrevehető látványos plasztikai beavatkozások is ott vannak, szerintem ez viszont inkább az amerikai kultúrában jellemző, tehát a nemi jegyek a testen is, illetve az ilyen szexualitáshoz köthető testrészeknek az ilyen felnagyítása van ugye jelen. Ehhez képest ugye a liberális közösségben ott meg egy ilyen nagyon divers dolgot látunk, tehát a no make-up-tól kezdve ugyanúgy megtaláljuk amúgy a műszempillát, meg az ilyen túlhangsúlyozott dolgokat a liberális oldalon ott, de ott egy nagyon ilyen diversebb vizuális képe van a nőknek. Itt viszont ebben a közösségben kifejezetten ilyen egységes megjelenést, vagy ilyen öltözködés, meg sminket láthatunk. És a TikTokon ezt neked is mutattam, Zsófi, van egy ilyen érdekes trend, amit egy liberális, vagy ilyen baloldali influencer indított el, aminek az a neve, hogy republikánus smink, és azzal csúfolják, meg parodizálják ki a demokrata szavazó lányokat, republikánus lányokat, hogy elkezdik ilyen nagyon hasonlóra sminkelni magukat, mint amit ezeken a politikusokon látnak, hogy ilyen több árnyalattal sötétebb alapozó, meg ilyen kifejezetten ilyen túlhangsúlyozott szempillák, meg nagy túlhúzott száj, meg ilyenek. Nyilván ez egy túl parodizált content, tehát ezekben még extrémebben néznek ki a lányok a végén, és akkor ugye azt mondják, hogy ez a republikánus smink. Szerintem, amit ennél érdemes megjegyezni, az, hogy ennek az elemei a dragből erednek, valamennyire ennek a sminknek, hogyha ugye vissza gondolunk rá, vagy a drag make-upra gondolunk, akkor ott vannak ezek a nemi jegyeknek a túlhangsúlyozása, és mégis ugye a konzervatív közösségben azért a homofóbia, meg az LGBT ellenesség, meg a pride ellenesség, meg stb. Az azért ott van.
A túlsminkelés, vagy az erős smink, az mindig is, hogy mondjam, a feminitással együtt járt, már így történetileg is. Az tény, hogy a drag queenek abszolút túlsminkelnek, és túltolják, és nem tudom. De hogy magát azt, hogy egy nőies nő, az sminkel. Most az, hogy sminkel, vagy hogy túlsminkel-e, szerintem az tényleg nagyon sokat változott az évek során is, de vagy kíváncsi lennék, hogy miért ez a gondolat.
Kifejezetten akkor mondom, hogy mire gondolok, a kontúrozásra. Azért gondolom, mert a kontúrozás kifejezetten azt a drag masterelte, tehát az arcnak az átalakítása, az arccsontoknak a picit máshogy vagy nőiesítésre, hangsúlyozásra, azt abban szerintem ők a vezető, nem tudom, meg akik elkezdték ezt a dolgot ennyire profin csinálni, az a dragből ered, és ez nagyon jelen van a most idézően mondom republikánus sminkben.
Ez amúgy tök érdekes, ez a kontúrozás, mint ilyen új, hát nekem új, de egyébként nem új sminktrend, csak azért ez elég ilyen kortárs jelenség, szóval hogy ez az egyre több ilyen arccsontozatot kihangsúlyozó, átmásító, nem tudom milyen trükk, és állandóan feldob ilyeneket az összes reels, meg shorts, meg nem tudom, hogy így hogy sminkeljünk jól, meg izé. És egészen elképesztő messzeségekig mennek a nők ezekkel a kontúrokkal, és számomra teljesen komikus, szóval egyszerűen nem is, néha így gondolkozom, hogy ez komoly, de komoly, vagy hát sokaknál ez komoly, hogy tényleg iszonyatos sok gondolat és technika megy abba, hogy így vagy úgy kihangsúlyozzam az arccsontomat. Szóval egészen furcsa tényleg az, hogy a smink trendek is hova mennek, meg nyilván az esztétikai sebészeti trendek is, tehát tényleg én most már itthon is egyre többször látom ezt a felfújt szájat, de hogy tényleg Amerikában már régóta a színésznőkön, a bemondónőkön egyértelműen látszik, az idősebb nőkön, hogy mennyire sok beavatkozás van az arcukon. És republikánus nőknél az erős smink is, meg a plasztikai sebészet is nagyon érdekes, főleg, hogy említetted, hogy ugye az így teremtett minket Isten, meg így teremtette a nőt és a férfit, szóval hogy jön össze ez a kettő, de hát nyilván ugye az összes ilyen kognitív diszonáns dolgot összehozza az ideológia, de hogy ez egy elég érdekes, hát egy ilyen massza, hogy úgy mondjam.
Szerintem kimondtad a varázsszót, én amikor elkezdtem dolgozni ennek a podcastnek az ilyen elemein, meg a kérdésein, akkor az ellentmondásosság volt ez a szó, ami legtöbbször feljött bennem, tehát az új konzervativizmusnak a szexuális politikája számomra az egyik legellentmondásosabb dolog, ami most van a világon. Tehát az, hogy ugye arra biztatom mondjuk akár Amerikában igen a nőket, hogy szüljenek, de nem adok ehhez mondjuk segítséget, meg akkor már családot se feltétlenül. Vagy mondjuk igen, akár ez a republikánus smink, hogy ugye miért ilyen, meg miért fordulnak ennyire a plasztikai sebészethez, ugye az is szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy kinek a kedvéért megy ez, tehát hogy valóban saját motiváció-e, vagy pedig itt ugye abszolút a férfiaknak való alárendeltség jelenik meg, és azt, hogy egy olyan ideát üldöznek, ami esetleg úgy gondolják, hogy a férfiak fejében van. Ezek szerintem nagyon, nagyon izgalmas dolgok, és ugyanúgy, ahogy ugye ebben az új republikánus nő ideálban ugye megjelennek bizonyos ilyen celebek, nem tudom, ott van például a Haktú a lány, aki kifejezetten ugye az ilyen szexuális szabadossága miatt lett híres, vagy amiatt lett ugye ismert, ugye valaki, hogyha nem ismeri, hogy miről van szó, akkor egy ilyen utca embere jellegű videóban, amikor tudjátok, megállítanak egy ilyen idegent az utcán, és valamiről megkérdezik, ez lehet bármilyen téma, olyan jellegű ilyen TikTok videóban kezdett elő terjedni, mert őt arról kérdezték meg, hogy azt hiszem az volt a kérdés, hogy mit kell a férfinak tenni, hogy örömet okozzon neki, igen, vagy valami hasonló kérdés volt, nem tudom már szó szerint, és ő egy orális szexre vonatkozó technikáról beszélt, lehet, hogy már nem tudom, néhány koktél hatás alatt, alapvetően inkább ez egy ilyen vicces videó, és ugye ő arról beszél, hogy ugye kifejezetten sok nyálat használ ehhez az aktushoz.
És akkor ennek a hangutánzó kifejezése, ez a haktó, amit ő használt, és ez ragadt rá a lányra, mint név.
Igen, és ugye itt ez a peak heteroszexualitás jelenik gyakorlatilag meg, egy fiatal, szőke, Tennessee akcentussal beszélő, amúgy egy ilyen bájos lány, beszél arról, hogy ő hogyan szeret szexelni, semmi rossz nincs benne egészségére, és ezt a gyakorlatilag a republikánus tábor ezt magának tulajdonította ezt a dolgot. Ebben nyilván része van a lánynak, hogy melyik államból jött, meg ugye déli kultúra, ez kifejezetten azért republikánus terület, vagy hogy mondjam, azok az államok kifejezetten azért mindig pirosak, amikor megnézzük az elnök választáskor, és ugye gyakorlatilag igen, hogy egy ilyen fehér, fiatal, termékeny nő a szexualitásról beszél, ezt így felkapta ez a republikánus tábor, ami azért érdekes, mert ugye a klasszikus irányzatban ez egy túlságosan szabados és akár elítélendő momentum is lehetett volna, és ők meg a zászlajukra tűzték ezt a lányt. Azóta már volt neki mindenféle rendőrségi ügye is az ilyen.
Igen, ilyen kriptócsalás, meg nem tudom, mikbe bele nyomta magát. Ez azért is érdekes, ez a jelenség. Egyrészt igen, hogyha az ember látja ezt a lányt, tehát hogy kinézetre ő is hozza ezt a déli szőke, déli akcentussal, tehát hogy teljesen beleillik ebbe a képbe vizuálisan. Az tényleg meglepő, hogy a szexuális szabatosságot hogy karolta fel ilyen szempontból a republikánus vagy a konzervatív közeg. Az viszont egészen durva, amit ezzel a lánnyal csináltak. Most tényleg csak a virális tartalom elterjedése körül, amit láttam. Egyébként szerintem maga ez a típusú tartalomgyártás is nagyon problémás. Ugye az történik ebben a videóban is, hogy látszólag este ilyen bulizó fiatalok jönnek-mennek, és oda mennek ki bizonyos tartalomgyártók, és akkor oda nyomják a mikrofont, hogy válaszolnál-e pár kérdésre. És akkor láthatóan két lány egyébként, Hayley Welch a neve, egyébként szegénynek is a neve teljesen kitörlődik, tehát nem a neve nevén ismerjük, hanem onnan, hogy ő a hakti a lány. Na mindegy, ő van ott a barátnőjével, látszólag tényleg már ittas állapotban vannak, és ez a srác a mikrofonnal kérdezi, hogy szerezne örömet. És akkor ő tényleg egy ilyen nagyon felszabadult állapotban van, és ez az egész jelenség, hogy ebből tartalom születik, hogy ittas állapotban lévő nyilván nem a kontrolláltság és a helyzetnek az átlátása tetején lévő lányok röhögcsélnek, és fogalmuk sincs a következményeiről ennek. Fogalmuk sincs, hogy hova megy ez ki. Akkor nyilván nem gondolnak abba bele, hogy most az, hogy ő a szexről mit mond, az ki fogja és hány ember fogja látni, és nem tudom, mert hogy ilyen tartalmak születnek ezrével, milliójával, és miért gondolná ő akkor, hogy pont ez lesz felkapva, és hova fog ez terjedni. És persze a srác úgy tűnik, hogy ő bevédi magát, tehát hogy utána direkt rákérdez, hogy ezt posztolhatjuk, azt hiszem, vagy tehát, hogy talán kétszer is rákérdez, de én azt gondolom, hogy ez mint tartalomgyártói hozzáállás rendkívül problémás, még akkor is, hogyha ő azzal nyugtatja magát, hogy ő megkérdezte utána. Tehát ittas fiatal lányokról van szó. Tudjuk, hogy milyen kitettségük van, milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a social médián, milyen online erőszak van, milyen veszélyek leselkednek fiatal lányokra. És hogyha minden agenciát ennek a lánynak adunk, még akkor is azt mondom, hogy ittas állapotban lévő fiatal lányoknak a szexualitásról való, a saját szexuális élményükről való beszámolóját kitenni csak úgy tartalomként, szerintem rendkívül felelőtlen dolog, és káros lehet. És most lehet, hogy ez a lány azt mondja nekem, hogy ő már pedig kikéri magának, és szerinte ezzel minden rendben van. De ahogy ez utána terjedt, és ahogy ezt mindenki kommentálta, podcastoktól kezdve mindenféle felületen, és aztán, hogy az lett ebből, hogy ennek a lánynak erre az egy momentumára emlékszünk, szerintem ez egy ilyen borzalmas, borzalmas eredménye ennek az egésznek. Szóval az egész jelenség szerintem problémás, hogy ilyen tartalomgyártás készül, és bocs, visszatérhetünk bármelyik szára, csak ez szerintem egy tök fontos része ennek, hogy milyen könnyen vagy könnyedén, vagy könnyelműen bánunk ezzel, hogy kiből lesz tartalom, és ez aztán milyen hatással van.
Szerintem is nagyon problémás. Nyilván én újságíróként abszolút úgy gondolom, hogy ez átlépe egy vörös vonalat. Nem csinálnék ilyen tartalmat akkor se, hogyha ilyen témával foglalkoznék. Nem biztosan ittas embert nem kérdeznék meg ilyen témáról, fiatal hölgyet meg végképp. Azért sem, mert pontosan tudom, hogyha egy srácot kérdezek meg erről, amúgy úgy csak kérdezném, tehát hogy félreértés ne essen, csak hogy teljesen más fogadtatása lenne, hogyha ő beszél arról, hogy mit, hogy csinál az ágyban a lányokkal, meg nem tudom esetleg, hogy hány lányjal volt, meg ezekről a kérdésekről, olyan kettős mérce van még mindig a társadalomban ezekkel a témákkal kapcsolatban, és olyan égletre szóló következménye lehet egy nőnek, hogyha ilyen videó felkerül róla, tehát egy karriert örökre elvághat, nem hogy egy karriert, az összes hátralévő karrierét az életében, hiszen hogy az internet nem felejt, hogy szerintem olyan felelősség van a tartalomgyártók és újságírók kezébe ezzel kapcsolatban, hogy én nem tudnék éjszaka nyugodtan aludni, hogyha ilyet csinálnék. Természetesen látom, hogy igen, a virális tartalomból csodálatosan ugye meg lehet élni, hogyha az ember picit a moráljait kikapcsolja, de mondom, szerintem azért erre nagyon oda kellene figyelni. Az nyilván egy másik kérdés, hogy amúgy az jó, hogy nyíltabban beszélünk a szexualitásról esetleg ma, bár ez is egy kérdés bennem, hogy mennyire beszélünk erről azért nyíltan. Tehát szerintem nem kell ezt a témát teljesen tabusítani, de amíg a nőkkel szemben van ez az egyenlőtlenség, addig azért óvatosan kell az ilyen tartalmak gyártásával bánni.
Hát ez is egy külön beszélgetés, hogy egyébként a szexuális forradalomnak a hozományai, meg a szexuális felszabadulás az egyébként milyen módon gáncsolja el is néha a nőket, tehát hogy ez a kitettsége a nőknek szerintem származik abból, hogy tényleg mindenféle átgondolás nélkül teszik magukat, vagy tesszük őket szexuális tárgynak. És nyilván itt be lehet hozni a pornokultúra hatását, ami ugye az egész mögött húzódik, tehát azért itt nagyon sok minden van.
Igen, amúgy erről még eszembe jutott az is, hogy volt egy nagyon virális tweet, most nem fárasztok senkit az ezredik angol névvel, de egy konzervatív influencer rakta ki a Twitterre. Következő képet kell elképzelni. Egy gyönyörű, szuper, csinos, pomponlány, szerintem nagyjából 20 éves lehet. Szőke, sok önbarnító, de nem feltétlenül ilyen republikánus make-upban van, csak hogy egy nagyon szép csinos lány, igen, egy rövid shortban, és gyakorlatilag egy ilyen melltartónyi topban, ugye ilyen pomponlány gyakorlatokat végez valamilyen sportmeccs előtt. Ez van a videón néhány másodperc, és az van a tweet felé írva, hogy ez minden, amit a baloldal gyűlöl. Na most megláttam ezt a tweetet, bármilyen oldalon is vagyok, nem váltott belőlem ki gyűlöletet, viszont azt láttam, ami szerintem egy izgalmas dolog a kommenteket olvasva, hogy utóbbi időben a jobb oldal próbálja magának ezt a képet egy kicsit kisajátítani, ezt a szexi, heteroszexuális, fehér, fiatal, termékeny nőnek a képét. Ezt szeretné magáénak tudni, de még nem igazán tudja, hogy hogyan, mert ott van még ugye az különböző ilyen abortusz ellenesség, meg ezek a különböző ilyen konzervatív ideológiák, még azért mindig a tábor nagy részében a házasságról, a párkapcsolatokról, a nő szerepéről. Tehát van egy ilyen belső konfliktusa szerintem a konzervatív oldalnak azzal kapcsolatban, hogy akkor most ez jó-e, hogy ott van egy ilyen melltartónyitóban, vagy nem. És nyilván azt láttam az új irányzaton, hogy ő szerintük ez nagyon-nagyon jó. És hogy ezt az ilyen ikont, mint mondjuk a Sydney Sweeney-t, és egyéb hasonló ilyen hírességeket, akik vizuálisan beleillenek ebbe a képbe, szeretnék kisajátítani magukénak tudni, de nem feltétlenül adnák meg a nőknek azokat az eszközöket, hogy a szexualitásukat teljességgel megéljék. Tehát van itt egy ilyen ellentmondás, és szerintem nem lehet amellett elmenni, hogy egy mondat erejéig meg ne említsük Taylor Swiftet, akiről nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy milyen politikai irányzathoz tartozik, mert kifejezetten okosan figyelt arra, hogy ne beszéljen erről egy darabig, és emiatt szerintem nagyon-nagyon nagy rajongói tábort tudott bevonzani, mert nem kötött senki hozzá semmilyen politikai maszlagot. És amiatt, hogy ő ugye egy déli államban élt sokáig, fiatal korában, nem ott született egyébként, de ugye sokáig ott élt, és hogy a country világában alkotott, ezért őt is megpróbálta a republikánus oldal kisajátítani magának, és amikor néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy ő a demokratákra szavaz, akkor az egy óriási érvágás volt ennek a tábornak. Ő is ugye vizuálisan nem csak a country miatt, de hogy egy szőke, fehér, heteroszexuális nőbe leillik ebbe a képbe, és annyira szeretnék őt magukénak tudni, hogy még a mostani legutolsó Trump kampánynál is rengeteg olyan AI kép volt, ahol Taylor Swift egy amerikai zászlós ilyen kis bodyban, meg amerikai zászlós kalapban mutat, előre mutat rád, ugye, aki a képet nézi, hogy szavaz Trumpra, én is rászavazok, meg ilyenek, ami hát nyilvánvalóan ő konkrétan kitette a Instagramjára többször is az előző években, hogy a Bidenre vagy Harris-re fog szavazni, tehát ez egyértelműen elmondta, hogy nem ez a helyzet, de azért ez a konzervatív oldal ettől függetlenül nem tudta elengedni őt teljesen, és próbálták használni az ilyen vizuális kampányokhoz.
Fú, igen, ez egészen elképesztő, hogy egyébként még mindenre rárakódik az AI, és az a típusú veszély, vagy kár, vagy ártalom, amit a nőkre jelent még ez is, hogy milyen tartalmakat gyártanak belőlük, úgyhogy ott sincsenek. Ez is egy egészen durva része ennek. Egyébként a múltkori beszélgetésünkben a Treadwife-okról érintettük a szélső jobbot, meg a nagyon extrém ultrakonzervatívokat is, meg a Red Pill közösséget és a többit. És hogyha egy kicsit kitágítom azt, hogy nem csak Trumpékról beszéljünk, meg ezekről a celebekről, hanem arról is, hogy milyen ultrakonzervatív vagy szélsőjobboldali online kultúrából gyökerező gondolatvilág jelenik meg. Most itt Andrew Tate jutott az eszembe, akit egyébként Trump is teljesen bír, szóval hiába van ő emberkereskedelem miatt körözés alatt ittottam ott. Most egyébként nem vagyok tisztában a pontos eljárásokkal vele kapcsolatban, de hogy hát minimum egy borzalmas csávó. De eszembe jut az incel kultúra is, meg épp most ugye felkapott a Netflixen az Adolescence, a Kamaszok című sorozat, pont néztem a napokban, és hogy milyen hatása van a fiatal férfiakra egyébként ez az ideológia, vagy ez a típusú gondolatvilág. Most pont a kamaszok kapcsán olvastam, hogy Nagy-Britanniában felmérést is végeztek arról, hogy milyen hatása van ennek, és több diák megnevezte, mert hogy diákok körében végezték a felmérést, megnevezte Andrew Tate-et, olyat is tapasztaltak, hogy 10 éves fiúk azért nem voltak hajlandók beszélni a női tanárral, mert ő nő, míg egy másik szerint az Andrew Tate jelenségnek hatása volt arra, hogy a fiúk hogyan viszonyulnak a nőknek, és az nőkhöz és az olyan férfiakhoz, akiket nem tekintenek férfiasnak. És még ehhez csak, hogy így egy ilyen teljesebb képet fessek erről, például Trump Orbánban is azt szereti, hogy ő milyen strongman, milyen erős férfi, milyen erős ember, és hogy úgy kormányozza az országát, hogy egy ilyen nagy erőt sugároz. Tehát az összes ilyen ultramaszkulin jegy ünnepelve van, az összes ilyen nőket tárgyként kezelő, lenéző dolog, ez tényleg beszivárog azért a fiatal fiúknak a szocializációjába is. És kitágíthatjuk, szerintem nem muszáj még az ultrakonzervatív közegig sem elmenni, hogyha Andrew Tate-től elszakadunk, vagy Trumptól. Az összes ilyen manoszférás tartalom, a Joe Rogan podcasttől kezdve, tehát a lájtosabb verzióktól, a durvább verziókig, hogy az összes megmondó ember, az összes főbb tartalomgyártó, akikre fiatal fiúk felnéznek, hát egy ilyen ultramaszkulin képet képvisel, ahol nem feltétlenül, mondjuk Joe Rogant nem tartom egy ilyen nettó nőgyűlölőnek, de hogy rengeteg olyan embernek ad platformot, akik igenis rengeteg népszerűségre tesznek szert azzal, hogy mindenféle ilyen képet sugároznak, vagy ilyen üzenetet adnak, de ott van például Jordan Peterson, akire nagyon-nagyon felnéznek a fiatal fiúk, aki járt itt Magyarországon, és aki ismerősöm volt, és elment, azt mondta, hogy szinte ilyen uniformra öntött fiatal magyar fiúk voltak ott a közönségben, ilyen öltönyös, ilyen tényleg ilyen republikánus fiúknak kinéző magyar fiúk, tehát, hogy teljesen tetten érhető ez a hatás, és sok mindent gyúrtam itt egybe, de nagyon érdekel a véleményed erről a jelenségről, hogy a fiatal fiúknak milyen képet ad mindez.
Igen, ez egy nagyon izgalmas téma, és most jelenleg aktívan foglalkozom is vele, mert az egyik ilyen oknyomozó riportomhoz ezt a Manosphere-t kutatom, úgyhogy most pont tényleg benne vagyok a témában. Szerintem az egyik dolog, amiről beszélgethetünk, és amúgy tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fogtok majd a kommentekben írni, mert erről egy ilyen párbeszédet lenne jó elindítani. Ami megjelenik ugye ebben a Kamaszok című sorozatban is, én is ugye megnéztem, hogy gyakorlatilag nem csak az otthon látott mintáról van ugye szó, nem csak az formál minket, hanem a közösségünk is ugye elmegyünk az iskolába, illetve amit az interneten nézünk, az kifejezetten alkalmas arra, hogy radikalizáljon minket, akkor is, hogyha egy teljesen normális, konszolidált családban növünk fel. Ez szerintem az a sorozat teljesen valósághűen és lenyűgözően bemutatja. Na most itt jön ugye a képbe Andrew Tate, akit te is említettél, nem tudunk emellett a téma mellett elmenni, hogy őt ne elemezzük ki, hiszen ő az egyik legfontosabb alakja ennek. És hogy miért lett ő népszerű, az szerintem az egyik legfontosabb kérdés. Nem csak olyan szempontból van új világrend, meg átalakuló világ, amikről az előbb beszéltünk, hanem olyan szempontból is, hogy ugye a hagyományos nemi szerepek is átalakulnak. Akár akarja az egyik irányzat, meg a másik, akár nem. Azzal, hogy fejlődik a technológia, azzal, hogy ugye most már nők is jó ideje dolgoznak, van bevételük, meg egyéb más faktorok miatt, egyszerűen nem feltétlenül tudja betölteni a férfi már azokat a hagyományos nemi szerepeket, meg azokat a feladatokat, amiket eddig betöltött. És látunk egy olyan krízist a férfiaknál, hogy nem feltétlenül találják a helyüket, nem tudnak kapcsolódni a nőkhöz, és emiatt keresnek valamilyen iránymutatást, valamilyen tanácsot az interneten természetesen, hiszen ezt a generáció hol máshol keresni, ez amúgy teljesen normális, valószínű, hogy én is ott keresném.
És hogy... egyébként még keresni se kell, bocsánat, hogy közbevágok, de megtalál a tartalom is, hogyha mondjuk egy teljesen új, nem tudom, fiatal fiú vagy, nem új fiú, de hogy fiatal fiú vagy egy új készülékkel, most kaptál egy telefont, önteni fogja rád azonnal az algoritmus is akár. Bocs, folytasd.
Igen, igen, ezt akartam mondani, de akkor igazából is mondtad helyettem, hogyha most pont a cikkemhez rengeteg ismerősemet, mert ugye természetesen én is csinálom, ugye regisztráltunk új TikTok fiókokkal, és megnéztük, hogy a világ különböző pontjain, különböző életkorokkal milyen tartalmakat dob nekünk fel, és hogyha ti is kipróbáljátok, akkor van rá esély, hogy ti is kaptok majd hasonló tartalmat, akkor is, hogyha nem jelölitek be, hogy titeket a párkapcsolat, vagy a politika, vagy bármi ilyesmi érdekel, nekem is, hiszen attól függetlenül, hogy azzal a felhasználóval nem követek ilyen tartalmakat, rengeteg olyan tartalomgyártót dobott nekem fel, aki ilyen párkapcsolati tanácsokat, meg egyéb tanácsokat osztogat a neten, attól függetlenül, hogy ugye nem ilyen mentálhigiénés szakember, tehát nem feltétlenül ért hozzá, hogy hogyan kell viszonyulni a párkapcsolatban a másikhoz, vagy akár az ismerkedésnél milyen elvárásokat támaszthatunk a másik fele. Ezt egyébként nőknek is van ilyen tartalom, és az is teljesen bizarr, ezt mondjuk el, hogy ott is látok olyan tartalmakat, hogy olyan tanácsokat kapok egy videóban, mondjuk, hogy férfiban nem szabad megbízni, nem tudom, akkor se, hogyha a férjem semmilyen információt ne osztak meg velem, mert azonnal felhasználja ellenem, és ellenem fordul, és tönkreteszi az életemet. Tehát gyakorlatilag így elidegeníti egy kicsit egymástól az embereket, és ezt a férfiaknak is nyomja az algoritmus, ami olyan szempontból azért veszélyesebb, hogy ott van egy hatalmi dinamika, egy hatalmi eltérés fizikai, biológiai szempontból is, tehát a párkapcsolati erőszakot is ugye azért tűzeli bőven az ilyen fajta tartalom. Andrew Tate kifejezetten buzdította többször is erre a fizikai erőszakra is a nézőit, meg hallgatóit, ugye rengeteg ilyen videót láthattunk tőle, ahol arról beszél, hogy hogyan fegyelmezze fizikailag a partnerét, a másik, hogyha nem tudom, szófogadatlan, vagy nem fogad szót, és az abszolút ilyen szívszorító szerintem, tehát nőként nekem összeszer volt a gyomrom, amikor ezeket a videókat ugye végig kellett néznem a cikkhez, és ez iszonyatosan veszélyes, és pont azt nem segíti, amire szükség lenne, hogy egy párbeszéd kialakuljon köztünk, akár az ismerkedésnél, akár a párkapcsolati fázisnál, és a bizalmatlanságot növeli, az agressziót növeli, és a férfiakban szerintem azt erősíti ez az incel vonal, hogy a nők nagy részénél esélyük sincs, tehát egy ilyen félelemmel keveredett gyűlöletet táplál a nők felé, hogy a nők csak el fogják őket utasítani, szexről gyakorlatilag ne is álmodjanak, tehát az ilyen intimitásról, az ilyen testi kötődésről gyakorlatilag egy ilyen nagyon torz képet ad, mint hogyha a férfiaknak járna a szex, a nőknek ez kötelező lenne megadni, hogyha mondjuk egy férfi elvisz vacsorázni, és a számlát kifizeti, az gyakorlatilag már egy ilyen belépő ahhoz, hogy akkor aznap már ugye lefekhet a nővel. Tehát ilyen ötleteket ültet el a fiatal férfiak agyába, és természetesen egy olyan fiatal fiú, aki még soha életében nem randizott, soha életében nem volt semmilyen kapcsolódása a másik nemmel, akkor nem is fog tudni egészséges viszonyokat kialakítani, hogyha egy sokkal idősebb és láthatólag anyagilag sikeres férfi, mint mondjuk Andrew Tate, de nem ő az egyetlen, azt tanácsolja neki az interneten, hogy úgy bánjon a nővel, mint a kutyával, akkor természetesen van rá nagy esély, hogy úgy is fog.
Igen, tényleg azért a veszélyeit ennek érdemes részben tartani, mert hát ezt tudjuk, hogy a nőgyűlölet aztán mit szíthat, meg milyen fizikai veszélyt is jelenthet nőkre párkapcsolatban, vagy azon túl, tehát hogy itt az incel terrorizmustól kezdve egészen a párkapcsolati erőszakig, és annak a normalizálásáig, hogy ez így rendben van, hogy a nők alárendeltek, és a nők egyébként dehumanizálva vannak a férfiak szemében, tehát, hogy ők ilyen, nem tudom, vagy basznivaló lények, vagy ők azok, akik csak trükköznek a férfiakkal, és egy ilyen kicsavart módon náluk van a hatalom, de mégis megalázzuk őket, szóval, hogy ilyen egészen fura üzeneteket közvetítenek ezek a tartalmak, meg tartalomgyártók.
Szerintem a férfiakra nézve is megalázó ez, amit mondtál, meg ezek a tartalmak, mert hogyha nézzük ezeket a tartalmakat, én sajnos, hogy nekem nézni kell, akkor ugye azt látom belőle, hogy azt üzenik ezek a tartalomgyártók, hogy gyakorlatilag manipulálni kell a nőket ahhoz, hogy mondjuk valamilyen intim kapcsolódás legyen velük. Tehát akkor ezzel azt mondják ki, hogy ha nem manipulálsz valakit, akkor nem is kell lesz neki. Tehát szerint én férfiként felnék háborodva, hogyha valaki nekem azt mondaná, hogy én nem tudok párt szerezni, csak akkor, hogyha hazudok neki, meg nem tudom, leítatom a randim, meg nem tudom, milyen hülye tanácsokat adnak nekik, de hogyha nekem azt mondaná valaki, hogy nekem ilyen iszonyatos energiabefektetés kell ahhoz tennem, hogy én valakivel egy ilyen kedves, romantikus helyzetbe kerüljek, akkor én azt mondanám, hogy ez egy iszonyatosan sértő feltételezés, és köszönöm szépen, én nem akarom nézni, meg hallgatni ezt a baromságot, mert én majd elkérem annak a lánynak a számát, nem tudom, lezuhanyzok a randi előtt, meg felveszem a legjobb pólómat, meg a legjobb farmeromat, és szerintem van esélyem.
Igen, és ha esetleg azt mondja, hogy nem, akkor nem akadok ki, és nem megyek a falnak tőle, vagy nem ragadok fegyvert, hanem egyszerűen elfogadom, hogy ilyen van. Ne adj Isten, lesz egy barátom, de ezt már így nagyon félve is van, de hogy így tényleg, hogy ez a friendzoning, meg ez a típusú ilyen elvárás, hogy a szex az meg kell, hogy történjen, és a csajnak valamilyen módon manipuláció, vagy nem tudom mi árán igent kell mondania rá, és egyébként ez adja az értékedet férfiként, hogy te most akkor hány nőt tudsz megszerezni, vagy hogy tudod megszerezni a nőt, és hogy kell játszani hozzá ezeket a játékokat. Tényleg valóban a férfiakra nézve is nagyon sértő ez az alapgondolat, meg amit ez közvetít. Jó, nagyon sok mindenről beszéltünk, és azon gondolkozom, hogy még a végére mit hozzak ide. Akiről nem beszéltünk, és szerintem hát fontos szereplője most ennek az egész helyzetnek, az Magyar Péter, és nyilván nem a magyar politikát akarom most itt elemezni, meg hogy ő neki, mint ellenzéki pártvezetőjének milyen esélyei vannak, vagy nincsenek, de az a fajta új konzervatív világ, amiről itt beszéltünk, az például őt is érinti ilyen szempontból, vagy hát ő is képviseli szerintem ennek a jegyeit, És az egy elég érdekes helyzet szerintem most, hogy végül is kiemelkedni vagy felemelkedni egy olyan ember tudott a politikában Orbán Viktor kihívójaként, aki egy jobboldali konzervatív értékeket képviselő ember, és nem mellesleg személyesen is, mint férfi, amilyen ő, hát most feministaként minimum rémisztő, de legalábbis tényleg látványosan a hagyományos nemi szerepekben hívő ő is. Tehát elég most a húsvéti videóit mondjuk megnézni, hogyha valaki egyébként nem lenne képben, de hát nyilván számtalan jele volt ennek a övlengetéstől kezdve, a mit tudom, milyen beszólásokig, meg agresszióig, amit ő tanúsít. Szóval nem tudom, hogy vele mennyire szeretnél foglalkozni, de szerintem ő is egy érdekes jelenség, és hogy egyáltalán tényleg ami ki tudott termelődni, az egy új konzervatív férfi típus, mint ellenzéki kihívó, nem egy baloldali, vagy nem egy liberális ellenfél. Most lehet velem vitatkozni, hogy ő mennyire liberális, meg nem, de azért, mint férfi kép, mint üzenet, amiket közvetít, azért eléggé látványos.
Én szívesen beszélgetek Magyar Péterről. Szerintem egy nagyon érdekes jelenség. Természetesen azt is meg kell nézni, hogy ő miért lett ilyen népszerű, tehát akkor a magyaroknak miért ő az, aki egy szimpatikus jelölt esetleg, miért szeretnének egy hasonló figurát, mint Orbán Viktor, de mondjuk a korrupció nélkül, mert ugye Magyar Péter alapvetően szerintem egy nagyon hasonló konzervatív politikát ígér, és bizonyos területekhez nem igazán nyúlna hozzá, nem változtatna Orbánhoz képest, de ő azt mondja, hogy leszámol az oligarchákkal, meg a korrupcióval, ami nyilván egy demokráciában az egészséges lenne, de hasonló elemeket képvisel vizuálisan is, tehát ugye látjuk, hogy nagyon sokszor megjelenik ugye a magyar zászló, a húsvéti posztokat emlegetted, a hagyományos, népies öltözék, ami a Fideszben is egy nagyon jellemző dolog. Ez egy politikai stratégia, hogyha nem tudom, újságíróként vagy elemzőként kéne róla beszélnem, akkor ez egy politikai stratégia, nyilván azt látja, hogy erre van igény, erre van szükség, erre tudna majd szavazatokat szerezni, hiszen ugye ott van a liberális oldal, aki gyakorlatilag csak azt szeretné most már, hogy valamilyen változás legyen, tehát ők hajlandóak behúzni bármilyen jelöltre az X-et. Nyilván most ezt nem minden egyes liberális szavazóra értem, mielőtt még a kommentekbe valaki beírná, de hogy egy nagy százaléka a jobboldali szavazóknak pedig kifejezetten ezt kell szolgáltatni, amit ő szolgáltat, akik valamikor Orbánra szavaztak, de csalódtak benne. Ő nekik szerintem ugye Magyar Péter a tökéletes jelölt az ő igényeikre. Az, hogy ő mit kínál a nőknek, vagy mondjuk az LGBT, vagy bocsánat, LMBTQ közösségnek, azt nagyon okosan kerüli egyelőre, mert szerintem azt látta, hogy az előző jelölteknél, akik próbálkoztak Orbán kihívója lenni, hasonló témákon ugye elhasaltak, vagy megosztóak voltak, és ezt kerüli. Emiatt nem igazán látom, hogy mi az, amit várhatnánk tőle, hogyha ő hatalomra kerül. Amit vizuálisan viszont megjelenít, amit te is mondtál, ez a húsvéti locsolkodós dolog, ez kifejezetten még ez a régi konzervatív helyet, vagy ilyen pozíciót kínálja szerintem a nőknek egyelőre.
Igen, és talán Orbánhoz képest ő annyiban más, hogy hát egy ilyen bizniszmen kinézetű, nem tudom, kigyúrt férfi kép, ami olyan, amilyen, nem hiszem, hogy ezért csinálta magát ilyenre, de hogy szerintem sokan talán ezért is vonzódnak hozzá, most képletesen is értve, meg szó szerint is értve, szerintem nagyon erős, és szerintem tudatában van, igen, most itt vágtunk egy fejet, hogy mi vonzódunk-e hozzá, de szóval, hogy ezek a vizuális jegyek azért is jók, hogy erről beszéltünk, mert nagyon, nagyon erős hatásuk van, tehát szerintem tagadhatatlan az, hogy az ilyen típusú vizuális reprezentáció nagyon nagy hatással van választókra is, választásokra, döntésekre, politikában is. Azt is fontos figyelni, igen, hogy ő mit mond, meg egyébként mit csinál, meg hogy csinálja, meg milyen kommunikációval, marketinggel és vizuális jegyekkel, most azon túl, hogy ő személyesen hogy öltözik fel, meg milyen népviseletbe, de az, hogy egy ilyen egész poszt sorozat szól arról, hogy ő húsvéton nyakon önti a nőket vödör vízzel, és népviseletben is agyagozik, és az agyagozós videót kirakja ilyen heherészős kommentel. Szóval, hogy az egész azért ad egy képet arról, hogy ő maga milyen és milyen gondolatvilágot képvisel. A nőpolitikát egyébként nem kerüli, a melegek és transz jogokkal kapcsolatban abszolút látványosan kerüli a témát, hogy ott mit csinálna, vagy mit nem. A nőpolitikában vannak mondásai, olyan, mintha mindent meg akarna ígérni egyszerre, hogy nyilván mindenkinek imponáljon, akinek csak lehet, de azért nehéz tényleg tudni azt, hogy tulajdonképpen mi is fog történni. Szerintem itt is megint visszatér ez a kiszámíthatatlanság érzése, ami az amerikai politikában is érvényes, hogy egyszerűen persze lehet nagy reményeket beletenni Magyar Péter felemelkedésébe, meg a kormányváltásba, de azért azt senki nem tudja megmondani, hogy tulajdonképpen mi várna ránk bármelyik esetben, ha kormányváltás történik, ha nem, az egy nagyon nagy félelmet gerjeszt szerintem az emberekben folyamatosan, hogy tulajdonképpen mi lesz itt, és ez a következő egy év hogy fog telni, nagyon rossz lenni és élni ebben a fajta ilyen kiszámíthatatlan politikai helyzetben.
Ami szerintem egyébként Magyar Péternél érdekes, és hogyha pont ennél a podcast témánál vagyunk, ugye akkor, hogy itt néztük a párhuzamokat a két ország között, meg ebben a politikai kultúrában, hogy alapvetően Magyar Péter mutat hasonló jegyeket a Donald Trump-al abban abból a szempontból, hogy ahogyan kommunikál, meg ahogyan a social médiát használja, illetve amilyen nyelvezetet használ. Ugye abban a szerencsés pozícióban vagyunk, hogy ugye a magyar nyelvet beszéljük, és szerintem kevesen vannak így a világon, és szerintem egy csodálatos dolog. És emiatt ugye látjuk, hogy Orbán Viktor egy ilyen régies nyelvezetet használ a beszédeiben, ezekről a témákról is egyébként egy ilyen régies módon nyilatkozik, tehát amilyen szavakat ő használ, azokat például én már nem használom, és már szerintem még nagypapám se, tehát annyira egy ilyen archaikus, vidéki beszédmódot alkalmaz, illetve a social médiát is egy kicsit ilyen boomer módon használja. Tudom, hogy van TikTokja, de az is kicsit boomer. És a Magyar Péter viszont egy ilyen fiatalos, lendületes, energikus nyelvezettel, illetve vizuális tartalommal jelentkezik, kommentel, csinál rövid élő bejelentkezést, odaírja, emojit használ, meg ilyen dolgokat, ami szerintem jellemzőbb erre az új konzervatív, meg ilyen Trumpos vonalra. Csak hogyha már a párhuzamokra beszélgetünk, akkor szerintem ezt így érdemes megfigyelni, vagy erről még kevesen beszéltek itthon. És nyilvánvalóan azért is rezonál ugye egy ilyen fiatalabb réteggel sokkal jobban a Magyar Péter, mert jobban beszéli a nyelvüket. A nőpolitikája, igen, azért mondtam, hogy ugye annyira nem érintette, mert számomra, amit ő eddig mondott, meg nyújtott, az egy ilyen nagy általánosítás, nincs benne azért ilyen nagyon konkrét terv, de ez, ahogy mondtam, nekem egy ilyen óvatos politikai stratégiának tűnik, bármi is legyen az. A húsvéti posztra visszakanyarodva egy félmondatra, az nem sok jót ígér a nőknek, hogyha azt ígéri, amit ott látunk. Én nem szeretném, hogyha Magyar Péter nyakon öntene egy vödör hideg vízzel, és szerintem te sem, Zsófi.
Nem szeretném.
de én látom, hogy ebbe ott van ez az ilyen hagyományőrzés, vidékiek megszólítása, népies öltözött, stb. Úgyhogy ezeket a szándékokat láttam ebben a posztban főként.
És ja, marad tényleg a kérdés, hogy mit kínál a feminista nőknek, baloldali nőknek, liberális nőknek ez a világrend? Hát kínálni, bocsánat, nem sokat kínál, de hogy hova van a kiút, vagy hol van hely mondjuk nekünk, vagy hogy mondjam, tehát azoknak a nőknek, akik nem ezt szeretnék, vagy akik nem ezekkel az üzenetekkel szeretnék tölteni az idejüket, de az tényleg egy kihívás lesz, hogy szálljon szembe mondjuk a hagyományos nemi szerepekkel üzenetek terén az ember, vagy a feminista közösség, vagy azok a nők, akik szeretnének. nincs náluk a hatalom. Tehát, hogy itt tényleg nincs arra azért Európát nézve se, Amerikát nézve se, Magyarországot nézve se komoly esély, hogy itt ilyen szocdem, liberális, baloldali, nem tudom, hatalom fog kiépülni, ahol van helye a nem hagyományos értékek folyamatos nyomatásának, vagy van mellette hely, elég hely, és a nők felszabadításáról mindenféle terhek alól érdemi diskurzus legyen, és ne ilyen családpolitika legyen, hanem másféle családpolitika legyen, nem konzervatív, hanem egy szociálisabb, egyenlőségen alapuló családpolitika. És a social médián sem ezt látjuk, tehát hogyha a politikától eljövünk, akkor a tartalmainkban sem azt látjuk, hogy feminista tartalmakkal van tele. És a múltkor is Andrea Dworkint hoztam ide, de most is jutott eszembe, és megint olvasgattam a Writing Women című könyvét, a Jobboldali Nők című könyvet, ami angolul letölthető, de sajnos magyarul én nem tudok róla, hogy meg lennem. Hogy miért van ez, tehát hogy miért vonzódhatnak mondjuk nők a jobboldalhoz, és tényleg felmerül a kérdés, hogy miért van annyi konzervatív nő, vagy mi az Isten miatt. És ezt pedzegettük a múltkori adásban is, de szerintem ez egy tök fontos szempont, hogy nem mondhatjuk, hogy a baloldal vagy a liberálisok komoly ajánlatot nyújtanának a nők felszabadítása terén. Tehát, hogy a status quo-t azért olyan nagyon senki nem kezdte még ki, hogy a nők tényleg biztonságban érezzék magukat. Fontos szerintem az, hogy a konzervativizmus a nőknek, ha hamisat is, de nyújt biztonságérzetet, és nyújt számukra receptet arra, hogy tudnak élni ebben a rendszerben, és szerintem fontos ezt megérteni ahhoz, hogy megértsük azt, hogy tudunk hozzájuk szólni, hogy ne csak saját magunkhoz beszéljünk, hogy keretezése legyen az ő mondjuk valós félelmeiknek, aggályaiknak a nem tudom, liberális felfogással kapcsolatban, vagy a baloldali nő felfogással kapcsolatban, és itt erről még kíváncsi vagyok így zárásként a gondolataidra, hogy mi az, ami vonzó lehet a nőkben, a nőknek a konzervativizmusban, és hogyan lehetne őket megszólítani.
Mondtad ugye, vagy kérdezted, hogy mennyi konzervatív nő van, meg miért van ilyen sok konzervatív nő, csak egy pici statisztikát bedobok ide. Ugye most a világon azt látjuk, és most nyilván a nyugati országokról, tehát Európáról, meg Amerikáról beszélek, hogy ment egy ilyen jobbra tolódás a nőknél is, de azért jellemzően a férfiaknál ez erősebb és látványosabb, de a nőknek van egy csoportja, az edukált egyetemet végzett nők, akik kifejezetten még balabbra is tolódtak. Tehát ha a statisztikákat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az edukált nők a baloldal reménysége, mert ők kifejezetten arra szavaztak. Például most az utolsó amerikai választásoknál ez az egyetlen ilyen csoport. Tehát akkor elmondhatjuk azt szerintem, hogy a tájékoztatás az egyik nagyon, vagy az egyik legfontosabb eszköz lenne, hogy legyen erről diskurzus, legyenek erről ilyen műsorok, legyen erről akár vita is, hogy mit szeretnének a nők, el tudják mondani. Ne legyen az, hogy egy párt, akár a nőket, akár a bevándorlókat, akár a, nem tudom, feketéket, bárkit kisajátít magának, anélkül, hogy kínálna neki bármilyen alternatívát. Tehát szerintem egy baloldali párt ezt nem engedheti meg magának, hogy úgy gondolkozik, hogy ja, nem tudom, most mondok valamit, latin bevándorlók úgyis rám fognak szavazni, nem is foglalkozom velük. Vagy a nők úgyis rám szavaznak, nem is foglalkozom velük. Ezt láthatjuk a választások eredményéből, meg a statisztikákból, hogy ilyet nem lehet csinálni, mert ez egy nagyon ilyen fellengzős hozzáállás. És ahogy mondtam, amire a legnagyobb szükség lenne, hogy beszéljünk erről, hiszen ugyanúgy, ahogy a jobboldalnak, meg a szélső jobboldalnak rengeteg szavazót hoztak ezek a különböző manoszférás, meg széljobbos, meg mindenféle podcastok, meg YouTube csatornák, ugyanúgy a liberális oldalnak, hogyha képesek összehozni egy értelmes műsort, ami valóban szórakoztató, ugyanúgy tud szavazókat behúzni. És szerintem ezt most már máshogy nem lehet. Nekünk média munkásoknak meg kell értenünk, hogy most már ezért nem feltétlenül a klasszikus médiumokhoz nyúlnak az emberek. Meg kell tanulnunk jól használni a social médiát, hogy tájékoztatni szeretnénk, mert nyilván elsősorban nekem nem az a célom, hogy valamerre elmozdítsak valakit az ilyen szavazataival kapcsolatban, hanem nekem az az egyetlen célom, hogy tájékoztassak. És aztán ő majd eldönti, hogy mit szeretne csinálni, vagy mire szavaz, mert szerintem ez így, ez a médiának a feladata, hogy tájékoztasson. Szóval ezt emeljük ki. Úgyhogy nyilván én ezzel a fejjel gondolkozom, hogy én hol tudok információt megosztani objektívan. Sajnos ezt a média ezt azért elköveti néha azt a hibát, hogy kiragad olyan picike, arra a napra jó számokat mutató, tehát úgy értem, hogy sokan kattintanak egy fél napig arra a cikkre témákat, amik nem feltétlenül lényegesek, és emiatt háttérbe kerülnek olyan kérdések, amire az emberek kíváncsiak lennének. Ez fontos. A másik nagyon fontos dolog, ami nekem veszőparipám, és én kifejezetten szeretnék majd erre egy ilyen kutatóprojektet csinálni ebben az elkövetkezendő évben, hogy az ilyen extrémista jobboldali hangoknak, mint az Andrew Tate, vagy akár politikusok is, azért nem szabad megafont tartani eléjük a médiának. Nem szabad platformot adni nekik, tehát természetesen írnunk kell róla. Nem kerülhetjük el ezt a témát. Nem is szabad elkülni ezt a témát. Ez egy nagyon fontos téma, de meg kell tanulnunk értelmesen írni erről, és nem a politikusoknak az ilyen jelmondatait hatalmas nyomott betűkkel a címlapon kiemelni, hiszen az gyakorlatilag egy politikai reklám. Meg kell tanulnunk értelmezni és elemezni ezeket a helyzeteket, ahelyett, hogy csak szó szerint idéznénk. És ez a legfontosabb dolog, amikor a szélső jobbról, meg ezekről a populista irányzatokról írunk.
Nagyon köszi, Flóra, hogy itt voltál ismét.
Én is köszönöm a meghívást.